generáció.
Hol tartunk ma, mi, 50 fölöttiek?
Mékuti Ilona műsora.
Férfinak lenni a lehető legkockázatosabb életforma, ami teljesítményből, keménységből és önmagával szembeni távolságtartásból áll. Mekkora ára van ennek 50 fölött? Tényleg másképp öregszenek a férfiak? Ki tudnak-e alakítani egy hivatáson túli életszakaszt, ami gyakran hosszabb, mint a munkában eltöltött idő? Vannak-e tartalékaik egy új értelmes élet kitalálásához? Kapnak-e ehhez bárhonnan mintát vagy segítséget? Hol találja meg a helyét a férfi egy idősödő női társadalomban? Hogyan küzdik le a férfiak a testi bajokat? Miért olyan magas az idős férfiak öngyilkossági aránya? Erről beszélgetünk ma Fülöp Mártával, az MTA Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézetének, valamint az ELTE-nek professzorával és Hadas Miklós szociológussal, egyetemi tanárral.
Nagy generáció.
Többen vagyunk, mint gondolná.
Mielőtt szót adnék vendégeinknek, egy rövid Facebook bejegyzést olvasok fel, amit ma reggel kaptam azután, hogy a ma reggeli műsorban elmondtam, hogy miről fogunk ma beszélni. Egy általam ismeretlen férfi írta azt, hogy 50 plusz férfi trend. Kicsit kevesebbet isznak, kicsit kevesebbet dohányoznak, kicsit többet járnak orvoshoz, kicsit több gyümölcsöt fogyasztanak, ezért kicsit tovább élnek. Ha dolgoznak, kicsit több a stressz, ha nyugdíjasok, kicsit több a depresszió. Kicsit kevesebben mennek vissza dolgozni, kicsit több pornót néznek, kicsit többet használják a hálókat, kicsit magányosabbak. Ha rajtam múlna, 75 évre emelném a nyugdíjkorhatárt, és 60 éves kortól egészségtől függően lehetne teljes vagy részmunkaidőben dolgozni. A nyugdíjas férfiak többsége nem talál értelmes elfoglaltságot, és ettől betegszik meg, de így is nőni fog a férfiak várható élettartama. Ezt azért olvastam föl most, mert úgy gondoltam, hogy ez egy civil, ám de igen találó megjegyzés valakitől, aki ugyanebben a cipőben jár. Én megkértem önöket arra, hogy olvassák el Eckhart Hammer a Férfiak másképp öregszenek című könyvét, melyről azt hiszem mindkettőjüknek elég rossz véleményük van, de nem a könyvről szeretnék beszélni, hanem azokról az igen fontos dolgokról, amelyeket ez a könyv felvet a férfiak öregedésével kapcsolatban. Tényleg másképp öregszenek a férfiak? Hadas Miklós.
Kérdés, hogy mihez képest? Másképp, mint a nők, másképp, mint korábban, Magyarországon vagy Európában másképp, mint a világ egyéb részein, tehát nagyon sok összefüggés rendszerben érvényes ez a kérdés, és én onnan indulnék, hogy önmagában az a tény, hogy a férfiak öregedéséről beszélünk, arra utal, hogy igen fontos változások játszottak le a világban, mert hogy mondjuk 100 évvel ezelőtt a férfiak 40 évig éltek. Tehát akkor ez a probléma nem merült föl, hogy mit csinálnak 50 év után. Persze ez a nőkre is vonatkozik, és elsősorban, amit mondtam, ez a nyugati országokban élő emberekre vonatkozik. Ebből a szempontból azt gondolom, hogy ha a nőkhöz viszonyítjuk, mert föltételezzem, ez áll itt elsősorban a kérdés mögött, akkor vannak a férfiak öregedésének olyan sajátosságai, amelyek összefüggnek a férfiak nemével, például a teljesítménykényszer, a versenykényszer, az erősnek lenni követelménye. Tehát a teljesítmény elv érvényesülése az egy nagyon fontos szempont a nyugati férfiasság létezése során.
És mi is a nyugati férfiasság mintáit követjük, ugye? Mármint, hogy mi magyarok.
Mi magyarok egyértelműen a nyugati férfiasság mintái közé tartozunk, tehát ebből a szempontból én inkább a nagy földrészek közötti különbségeket, a nagy világvallások közötti különbségeket tartom meghatározónak. Tehát mi beilleszkedünk az európai zsidó, keresztény, kulturális, civilizációs hagyományba, tehát abszolút minden tekintetben része vagyunk ennek. Amit kezdtem mondani, az az, hogy ez a teljesítmény elv, ez valóban rendkívül nehézzé teszi a férfiak számára azt, hogy a saját gyöngeségükkel, hanyatló, bizonytalan, sérülékeny énjükkel, identitásukkal szembesüljenek, és kétségtelen az is, hogy itt a nyugati világban még nem alakultak ki azok az intézmények, az a szociális háló, az a társadalmi környezet, amely fölkészíthetné a férfiakat erre az egyáltalán nem könnyű periódusra, ami az 50 vagy a 60. évbe következte után áll elő.
Hát folytatva ezt a gondolatmenetet pszichológusként, megnéztem mostan komolyabb, nagy, hát tudományos összehasonlító vizsgálatokat idősek körében, például a Berlin öregedési vizsgálatot, amely egy nagyon nagy reprezentatív mintán készült, és azt az érdekes dolgot találtam, hogy valójában nagyon kevés különbséget találnak a férfiak és a nők között az öregkorban. Vannak egészségügyi különbségek, tulajdonképpen ezek a legfőbb különbségek, de például személyiség tekintetében, vagy pszichopatológiában, tehát különböző lelki problémák előfordulásában igaziból német vizsgálatban nem találtak nagyon sok különbséget. Nagyon érdekes, amit Hadas Miklós mondott a férfiak teljesítménykényszerével kapcsolatban. Én ezen elgondolkodtam, és ez valóban ugye összefügg azzal, hogy hagyományosan a férfiak azok, akik például magas státuszú állásokat töltenek be, vezető pozícióból mennek inkább nyugdíjba, mint a nők. De kérdés az, hogy amikor egy nő megy vezető pozícióból nyugdíjba, egy nő magas státuszban töltött el a munkás éveinek egy jelentős részét, vajon akkor óriási különbsége van-e egy férfi és egy nő között, amikor ebből a teljesítményvilágból mondjuk kivonul, hogy nem arról van ez szó, hogy ez nem a férfi, mint biológiai és társadalmi nemmel függ feltétlenül össze, hanem azzal, hogy nagyobb valószínűséggel vannak férfiak, akik magas státuszból kerülnek aztán a nyugdíjas életbe. Nagyon érdekes a verseny, amit említett Hadas Miklós, mert az én vizsgálatomból az látható, hogy az idős férfiak valóban jobban szeretnek versengeni, és többet is versengenek bizonyos területeken, mint az idős nők, például a sportban. Tehát az idős férfiaknál a sport az nem jelentéktelen, hát nyilván nem feltétlenül versenysportként, hanem mint egészségügyi és hobbi elfoglaltság, mint az idős nők. Tehát, hogy vannak területek, ahol ez jobban megjelenik, de valóban a versengésnek ezek a fajta férfias hát területei azok jobban előfordulnak időskorban.
Azt gondolom, hogy talán azért lehet, hogy nincs nagy különbség férfiak és nők között, és mondjuk vezető pozíciói férfi és vezető pozíciói nők között, azért ez az elmúlt néhány évtized eredménye, amikor férfi módon idézőjelbe, tehát férfi minta szerint kell egy nőnek teljesítenie, dolgoznia, vagy ha vezető pozícióban van, akkor ugyanazt várják el tőle. Az, hogy ugyanazt várják el tőle, az normális. Az kérdés, hogy vannak-e mondjuk készségei ahhoz, hogy másképp reagáljon egy nagy változásra, mint egy férfi.
Visszautalnék a német kutatásra, tehát itt fontosnak tartom azt, hogy egy németországi reprezentatív vizsgálatról van szó. Föltételezem, sajnos ilyen kutatás nem készült Magyarországon, de föltételezem, hogy a mi sokkal élesebben tagolt és sokkal archaikusabban macsó férfiuralmú társadalmunkban más eredményeket kapnánk, már csak azért is, mert sokkal kisebb az esélye annak, hogy a nők vezető pozícióban lesznek szemben Németországgal, vagy a skandináv északi protestáns országokkal, ahol ez a forradalom 20-30 évvel ezelőtt lezajlott, mi most még éppen el se nagyon kezdtük, vagy jó indulattal a kezdetén vagyunk. Nos, tehát azt gondolom, hogy nem igen vannak erre tudatos eszközeink, hogy rákészüljünk a harmadik vagy negyedik életciklus várható nehézségeire, és ez egyértelműen a társadalmi pozíció, nem a nemi meghatározottság függvénye. Tehát ha a nő is ugyanabba a helyzetbe kerül, tehát vezető lesz, akkor ő is nagyjából ugyanazokkal a kockázatokkal kényszerül szembesülni, tehát egy vezető helyzetből való semmit tevés állapotába lépés során, mint egy férfi. De azért nevezzük ezt inkább férfi problémának, mert mi olyan világban élünk, éltünk itt nyugaton, ahol nagyon valószínűséggel a férfiak vannak a versenyszférában, a hatalmi szférában.
De ne csak a vezető pozícióról beszéljünk, szerintem a tevékenységről beszéljünk.
Igen, igen. Ebből a szempontból nagy különbséget kell tennünk durván két férfi csoport között, hát mondjuk az értelmiségi fehér galléros és a nem értelmiségi kék galléros férfiak között, mert hogy ebben a fehér galléros értelmiségi magasabban pozícionált körben megnő az eszközhasználat, az instrumentalitás, a közvetlen fizikai erőszak érvényesítése csökken, tehát megnő az előzőek jelentősége, hogy instrumentálisan.
Már magyarul, hogy eszközöket, mert kompjúterrel dolgozik, arra
igen,
gondol
kompjúterrel,
egészen pontosan.
De ez itt már egy évszázados folyamat, tehát az, hogy én az...
Nem fizikai munkát végzem,
nem a fizikai erőszak révén próbálom a férfiasságomat kifejezni, hanem a technikai eszközök alkalmazása révén ez engem megkülönböztet attól az embertől, aki rákényszerül arra, hogy a fizikai erejének áruba bocsátása révén fejezzi ki férfiasságát. Tehát ilyen értelemben az alul elhelyezkedő férfi még tulajdonképpen nehezebb helyzetben is van. Annál is inkább, és erről nem beszéltünk, de bizonyára fogunk beszélni, hogy a férfit az különbözteti meg a nőtől az egészségügyi adatok tekintetében, hogy sokkal kisebb esélye van annak, hogy elmegy orvosi vizsgálatra, és önmagát aláveti ennek a kontrollnak, és szembesül azzal a elég katasztrofális eredménnyel, hogy milyen súlyos a betegség, míg a nők gondoskodván saját egészségükről kevésbé valószínű, hogy ide ebbe a helyzetbe fognak kerülni, mert hogy járnak rendszeresen orvoshoz.
A szembesüléssel folytatjuk mindjárt Fülöp Mártával és Hadas Miklóssal.